Vízvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pados Benyámin vezető szalízi animátorral és minisztráns vezetővel B. Varga Judit beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Szombathelyi Mária Rádió stúdiójában Pados Benyámint, vezető szalézi animátort, minisztráns vezetőt, magyar történelem szakos egyetemi hallgatót.
Most szervusz.
Érkeztél meg az éjszaka kellős közepén, Péliföld Szentkeresztről, a szalézi bölcsőből. Mit kerestél te ott a nyár közepén?
Hát valójában volt szerencsém a nyáron, hát talán ez volt a harmadik hetem, amit ott töltettem. Elsődlegesen én táboroztatni mentem oda gyerekeket, elsőként minisztráns táborba, majd a Boszkó Feszten egy ilyen ifjúsági táborfesztiválszerű rendezvényen segítkeztem. Most pedig, hála Istennek, így a nyár végén az animátorokkal, a szombathelyi szalízi közösséggel pihentünk egy hétvégét Sándor testvér örökfogadalma után.
Sándor testvér is itt szolgált Szombathelyen, talán te még kicsi voltál, emlékszem, amikor ő már nagyobb bacska, és lám, te pedagógus lettél, szalézi nevelési módszert gondolom, és látom is a gyakorlatban, hogy milyen szívből jövően, ösztönösen, természetesen, hitedből fakadóan alkalmazod. És hát Sándor testvér pedig örökfogadalma szerzetes lett, Don Boszkó, Boszkó Szent János fia, az említett Boszkó Fest a rendalapítóról van elnevezve. Hogy van Sándor testvér, nem hiányzik neki Szombathely?
Minden bizonnyal hiányzik neki, legalábbis ennek többször is szót adott, hogy szívesen jönne vissza. Hát ugye mi nagyon sokat tanultunk Sándor testvértől, és talán a nyári táborunk struktúrája, az oratóriumunknak az alapelvei, azok talán úgy tőle származnak, és ő szívesen jönne, mi meg szívesen várnánk ide, mert talán hozzánőtt a helyhez, vele együtt alakult ki benne ez a hivatás, úgy látom.
Kisugárzása van a szombathelyi szalézi közösségnek, szalézi templomnak, hiszen nem akármilyen templom ez, az egyetlen olyan szalézi templom az országban, amelyet valóban szalésziak építettek az 1930-as évek elején, Ádám László atya, aki itt is nyugszik a templom altemplomában, és még egy valamiért nagyon különleges, hiszen Szombathely egyik szentjének, ókori szentjének, Szent Quirinnek a tiszteletére lett felszenteltve, hivatalosan Szent Quirin plébánia, ahova tartoztok, és ahol te is ellátod. Hát én már mondjam azt, hogy évtizede a szolgálatodat. Mikor is kezdődött ez, Beni?
Hát közel egy évtizede. Hát, mint minisztráns, már talán 13 éve vagyok a plébánián, de mint minisztráns vezető. Most úgy számoltam, hogy talán ez a hetedik év, hogy kísérhetem a minisztránsokat.
És nem csak kísérheted, olyan jó azt látni, nem csak a szívnek, a szemmel is jó látni, ahogy az oltár körül mozogtok, ha szabad ezt mondani, és ahogy példát mutatsz ösztönösen a mozdulataiddal, a testbeszédettel, hogy milyen alázattal viselkedsz ott az oltár körül, honnan fakad hited?
Hát ez több komponensből tevődik össze. Elsődleges forrás számomra édesapám, akinek a hite meghatározó volt számomra, hiszen már pólyáskorom óta vitt a templomba. És nagyon érdekes, hogy sok gyerek mindig kiabál, sírri, hogy templomba kell menni. Nem tudom, valami engem ott megfogott, úgyhogy mindig vártam, mindig kérdezgettem édesapámat, hogy mikor megyünk a templomba. És hát már a kezdetek kezdetén, már 4 éves koromtól elkezdtem minisztrálni, sőt, már sokkal korábban akartam, de hát nyilván ez még úgy nem lehetett. Édesapám, majd pedig a szalízi közösség nyilván, hát az említett Sándor testvér rengeteget hozzátett az éhitemhez. Úgy gondolom, hogy a mai világban, ami igazán megtartó erő lehet a hit szempontjából, az egy közösség, aminek a központja Krisztus, amely közösség e köré építi föl az ő munkáját, az ő programjait, élményeit. Tehát mi minden oda vezet, minden onnan indul, és közben az az érdekes, hogy teljesen jól tudjuk érezni magunkat, mert rengeteg ember ugye úgy áll hozzá az egészhez, hogy a templomban csak idős nénik vannak, látom ezt az egyetemen is, meg hogy a plébános az ilyen, olyan, amolyan, de megdöbbentem, tudom nekik mondani, hogy én ahova megyek, ott csupa vidámság van, szeretet, megbecsülés, tényleg a legjobb barátaim is onnan kerültek ki, és nyilván ami még pallérozta a hitemet, talán mondhatni, hogy elmélyítette, hát az a 4 év pannonhalmi gimnáziumi tanulmányom. Ott rengeteg dolgot kaptam a Bencés atyáktól, rengeteg olyan kérdésre adtak választ, amit talán itt egy átlag plébániai közegbe talán föl sem jön, vagy nem is merni az ember úgy megkérdezni, de azzal, hogy ezek az atyák akár az estéjüket, a szabadidejüket is ránk áldozták, azzal ezek így előjöttek, és azért mondom, hogy elmélyítette, mert talán ezek a kérdések mindannyiunkban élnek. Legyen ez szó, hát amivel az egyházat a legtöbbször támadják, a 6. parancs, ami ugye egy kamaszt nagyon is izgat, de erre mind nagyon mély, és úgy érzem, olyan válaszokat kaptam, amelyek egész életemen keresztül el tudnak kísérni.
Nagyon jó, hogy előhoztad ezt a Bencés kamaszkort, serdülőkort, gimnáziumi éveket. Két ilyen erős hatás, két komoly szerzetes közösség, az egyik nagymúltú Európát formáló alapító lelki közösség a Bencések. A munka és az imádság rendje, az ora et labora rendje, a másik a szalézi, a vidámság rendje, a jókedv rendje. Ez a kettő benned egy olyan összhangot képez, ezt érzékelem. Bevallom, engem meglepett, amikor a tanári pályát választottad. Azt hittem, hogy Sándor testvért fogod követni. Hogy jött ez a magyar történelem szak a te életedben?
Ezt is a Bencés atyáknak köszönhetem, mert különösen is Asztrik apátnak, aki tényleg zseniális, mert hozzá bármikor, hogyha írtam egy e-mailt, hogy szeretnék vele beszélgetni, akkor este, hogyha épp jó volt neki, visszaírt, hogy gyere nyugodtan, és lehet menni. Tehát egy püspök apáttal így beszélni, és nem is csak a rang számít, hanem neki úgy érzem, akkora bölcsessége van az élethez, ami nem mindennapi. Vele is előjött ez a téma, az osztályfőnökömmel is előjött ez a téma, látták ezt rajtam, és ja, meg természetesen volt egy nagyon jó barátom, akivel a sekrestyési tisztet töltöttük be Pannonhalmán, mind a mai napig nagyon jóba vagyunk. Ő egyébként már 3. éves szeminarista, és hát az volt a nagy tervünk, hogy akkor ketten elmegyünk, belépünk egyházmegyébe, de én úgy éreztem, hogy ha 1 évet, 2 évet, ha várok, akkor minden bizonnyal sokkal inkább kiélelődik ez a hivatás, ha valóban bennem van, mert én el tudom magamat képzelni akár papként is, de el tudom képzelni magamat tanárként, civilként, és most például ez a helyzet, ez nagyon ráerősített erre a gondolatra, hogy jól döntöttem, mert ebbe a 2 évben annyi mindent tudtam csinálni a plébánián, annyi minden gondolat, terv megvalósult, annyit lépett előre, úgy érzem, nyilván nem csak általam, de a közös munka által a közösségünk, a szalézi közösség, hogy abszolút azt látom, hogy megérte, és hát ha tanár lesz belőlem, akkor ugyanezt folytatom tanárként, amit most csinálok, nyilván kicsit másként, de hát még a papság fele is nyitva van az ajtó, tehát nem zárkózom el tőle.
És mindezt a szülőföldeden meg sem fordult a fejedbe, hogy kicsit távolabb menjél egyetemre tanulni?
Nem is akartam, sőt direkt ez volt az egyik alapelv, hogyha már tényleg így tovább tanulok, és ha már a tanárszakot választom, itt a lehetőség Szombathelyen, az ELTE, most már nevében is elég jó egyetem, meg itt van az a közösség, amit szeretek, meg hát a pannonhalmi éveim alatt is rendszeresen a nagyobb programok szervezésébe a távolból részt vettem, sokszor e körül forgott csak az agyam, tehát nem szakadtam el teljesen innen, és vágytam arra, hogy egy kicsit tényleg azt csinálhassam így, amit szeretek, meg ami úgy jól esik, és látom is, hogy van eredménye.
Említetted, hogy itthon a szalézi közösségben milyen új dolgokat sikerült megvalósítanod. Mondasz egy példát nekünk, hallgatóknak.
Az egyik legkézzelfoghatóbb példa, hogy hát talán a minisztráns csapatunk, amin látom ugye a fejlődést, előrelépést lelki értelemben. Amikor én elmentem 13-ba, akkor mindig csak úgy részlegesen tudtam itt jelen lenni és foglalkozni a gyerekekkel, fiatalokkal. És ez úgy látszott is, hogy nem volt egy rendszeres találkozás, nem volt egy rendszeres kapcsolat köztünk. És most, hogy itthon vagyok, hát létszámba is gyarapodott nyilván.
De hányan nem az vagytok?
Hát úgy 25 fő körül, és csak fiúk, ami azért szerintem kiemelendő dolog. Talán olyan 10 fő körül mozgott ezelőtt 2 éve, most már vagyunk egy olyan 25-en, de tényleg, ha a tágabb kört nézzük. De nem ez a lényeg, hanem a minőség, az a jelenlét, amivel ők jelen vannak a Szent Misén, meg egyébként is, egy példát hadd mondjak el. Minden hónapban egy pénteken elmegyünk egy Szent Misére, és ez egy ilyen nagyobb, tehát az asszisztenciát jobban igénybe veszi, tehát erre mindig készülünk már pénteken korábban. És érdekes, hogy ezeken a péntekeken a gyerekek mindig meggyónnak. És nem azért, mert rájuk van szólva, hogy tessék gyónni, hanem maguktól, és keresik a lehetőséget, keresik, hogy legyen atya, aki meggyóntatja őket. És az egyik ilyen pénteken történt, hogy a egyik gyerkőc, 13 éves, már minisztráns ruhába volt, és éppen a kápolnából vonultunk ki valami okok miatt, arra már nem is emlékszem, de hogy ő egyedül bennmaradt a kápolnába, a sötétbe, mi pedig közben ott készülődtünk kinn a templomba, és oda jött hozzám, hogy Benni, képzeld el, bennmaradtam a kápolnába egyedül, a sötétbe, és olyan jó volt nekem ott lenni. Hát én meg úgy zavaromban csak azt tudtam mondani, hát ha olyan jó volt, akkor menj vissza nyugodtan, mert szabad vagy, és vissza is ment. Tehát, hogyha látja az ember, hogy a munkájának azért van hatása, és látja, hogy tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, hát szerintem ennél nagyobb eredményt keresve se lehetne találni.
Azért szólalok meg nehezen, mert személyes tapasztalatom is van erről, ahogy mondtam, hogy öröm látni azt szemnek, szívnek, ahogy te mozogsz, vezeted alázatosan ezeket a fiatalokat, akik között azért vannak nem is annyira fiatalok, mert nem csak 13 évesek, 7-8 évesek, 6 évesek, hanem egész nagy gyocskák is ott vannak, már a felnőttkor küszöbén, és nekem különösen tetszik az a példa, ami hát egyre ritkábban látható sajnos, hogy ti az öltözetetekbe is nagyon komolyan veszitek. Tehát tornacipős minisztráns nem nagyon látni a Szent Quirin plébániában, nagyon szépen a vasárnapi szentmiséken látszik, hogy bizony a minisztráns ruha alatt is nagyon tiszteletteljes az öltözék, ahogy a szalézi animátorok is nagyon szépen felöltöznek, és ezt csak azért mondom, mert valahogy ez is generáció függő, hogy az idős nénik, bácsik azok szépen felöltöznek. Emlékszem nagyapámra, ugye az a korosztály volt még, aki szombatesten nagyon megfürdött és nagyon megborotválkozott, mert másnap reggel ünneplőbe öltözve menni kellett az úrnapját megszentelni. Valahogy ez kihalt, tehát látszik a középgeneráción, a fiatalokon, hogy már olyan lazán, ingbe gatyába, ahogy szokás mondani, nyáron strandpapucsba is bemegyünk, még adott esetben egy székes egyházba is, egy püspöki szentmisére, és milyen jó, hogy te fiatalon és a te minisztránsaid ilyen példát mutatnak, hogy bizony, az egy ünnep a vasárnap, és az milyen jó együtt tölteni. És visszatérve a gyónásra, amit mondtál, ez különösen megkapott most a legutóbbi, ugye múlt héten volt a szalézi oratórium, limitált létszámmal még mindig a járvány miatt itt Szombathelyen, és hát az utolsó napon a záró szentmisén is, amikor mind a három gyóntatófülke nyitva van, és ott ül az atya, és hogy tényleg maguktól bemennek a gyerekek és a fiatalok gyónni. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog, és amit a Don Bosco kitalált, azt tudom, hogy Budapesten az ELTE-n, a tanítóképzőn, ott tanítják Don Bosco megelőző nevelési módszerét. Itt tanítják-e?
Nem tudok róla, hogy tanítanák. Azt tudom, hogy több animátorunk, aki itt végzett, a tanítószakon egyébként, ebből a megelőző módszerből írta a szakdolgozatát, és állítólag egész nagy sikert aratott a tanárok körébe. Hát nyilván szerintem elég nehéz lehet egy nem kifejezetten vallásos közegben egy olyan pedagógiát tanítani, aminek az alap elvei azok nagyon meghatározott módon a szentséghez járulás és a szentgyónás, tehát az oltári szentség és a szentgyónás. Meg nyilván hát Don Bosco gyerekei a Torinóba, hát minden reggel látogattak misét. Tehát szerintem ez így lecsupaszítva, úgyhogy hát fogalmazhatunk most szépen, hogy toleráns legyen mindenki irányába, úgy én nem látom akkora értelmét, mert talán a magvát veszik éppen ki az egész pedagógiának.
Nagyon szépen beszéltél édesapádról és az ő hitéről. Őről a szabad még valamit megtudnunk?
Persze, persze. Hát édesapámnak a története az egy érdekes történet önmagába véve. Ő egész életében egy kereső ember volt. Hát a tanulmányaiban kicsit megrekedt, ugye, hát igen, gimnáziumba kimaradt harmadikba, és onnantól fogva egy ilyen, hát kereste az ő útját, és nem igazán találta, és pont az én születésem előtt talált meg egy domonkos atyát, Csertő János nevezetű atyát, domonkos atyát, akinek Nagylózson volt egy ilyen lelki gyakorlatos háza. És édesapám oda elment, és ott töltött hónapokat, és azt tudni kell, hogy ő alapvetően egy vallástalan környezetben nevelkedett, tehát a szűkebb családi körben mi fekete bárányoknak számítunk, hogy mi vallásosak vagyunk, mert hogy ez nem jellemző a tágabb körre, egyedül hát a nagyszüleim testvére, aki vallásos, de a többiek nem. És ő ott rátalált a hitre, és amikor én jöttem, megszülettem, akkor pont talán ennek a hitnek úgy a felívelésén volt. És ez a lelkesedés vezette őt, hogy belevezessen abba a jóba, abba a harmóniába, amiben ő megtalálta a nyugalmat, és talán az életének a célját is, és kiemelendő, hogy ezt követően, emlékszem még mikor kicsi voltam, ő akkor elvégezte a hittanárit. A hite mind a mai napig egy nagyon erős hit, és egy nagyon, nagyon példamutató számomra elsősorban a műveltsége által, mert úgy gondolom, hogy ő teológiailag is eléggé képzett, és tehát az egész világlátása, amit tőle megtanultam, hogy a világot lehet csak ezen keresztül szemlélni, és nem muszáj más szemüvegeket fölvenni, más irányzatok, más gondolkodásmódoknak a szemüvegeit fölvenni, és úgy tekinteni bizonyos helyzeteket, hanem csupán ez, és ebbe az egészbe kell belefoglalni az egész gondolatvilágunkat, cselekvésünket, véleményalkotásunkat.
A szaléziakra hogy találtatok rá?
Első osztályban az egyik osztálytársam oda csúsztatott egy jelentkezési lapot, ami a szalézi nyári oratóriumra szólt, és hát akkor fogalmam se volt, hogy mi ez, mert még táborba se voltam addig, de hát tábor, meg minden, hát akkor megnéztük, és annyira megtetszett ez az egész, hogy hát ott ragadtam először, még nem mint oratorista, mert nem is tudtam, hogy ez létezik, hanem talán a második tábor után volt az, hogy lecsúsztunk, de tényleg sorszerű, vagy hát sorszerű, nem, gondviselésszerű volt az egész, mert elaludtam, és azt hiszem, igen, 9-kor kezdődött a Jézus Szíve templomba a Szentmise, de hát nem értünk oda, én pedig minisztrálni szerettem volna. És hát akkor a fejembe ötlött az a gondolat, hogy az az osztálytársam a Szaléziba jár, ott minisztrál, hát nézzünk el oda. És hát akkor ott beálltam, nagyon szeretettel fogadtak, meg tehát vidám volt a légkör akkor is, és hát onnantól kezdődött, hogy a Szalézihoz úgy közelebb
Hány éves kerültem. Voltál ekkor?
Hát akkor 7.
Milyen idézetet hoztál nekünk a Szentírásból?
A Máté evangéliumának a végéről hoztam az idézetemet, a 28. fejezet, 19. és 20. vers. Jézus ugye a mennybe menetel előtt, ezt mondja az apostolainak, hogy menjetek tehát, tegyétek tanítványommá minden népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szent Élek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek, s én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hát ez a szívemhez nagyon közel áll, mert talán ez minden kereszténynek lehetne egy életprogram, és minden kereszténynek életprogramnak is kell, hogy legyen. Mert Ferenc pápa beszél ugye erről a fotelkereszténységről, hogy elmegyek vasárnap misére, és egyébként igazából az életemnek valójában nem is része Krisztus, hanem csak egy vasárnapi program, ami elmegyek, ott vagyok, hát úgy, ahogy, lehet, hogy strandpapucsba, klotgatyába, de szerintem, és én erre próbálok törekedni, a mindennapjaimban bárhol vagyok, rólam tudják azt, hogy én mit gondolok, és tudják azt az egyetemen is, hogy én vallásos vagyok, milyen közösséghez tartozok. Hát ez egy büszkeségem, amit szerintem nem szabad, hogy a véka alá rejtsek, és azt látom, hogy ez a példa, meg sok beszélgetés is azt mutatja, hogyha ezzel az ember kimer állni, akkor ennek van hatása, mert egy teljesen más egyházképet láthat egy olyan ember, akinek nincs köze az egyházhoz valójában, mint amit esetleg a média vagy a közbeszéd hangsúlyoz. És a vége különösen tetszik ennek az idézetnek, mert Jézus nem azt mondja, hogy menjetek, tegyétek tanítványaim már minden népeket, pont. Tehát nem egy parancs, hanem valójában szerintem én úgy értelmezem, hogy arra hív, hogy ezt tegyük együtt vele. És én veletek maradok minden nap a világ végéig. És úgy érzem, hogyha én ezt teszem, hogy megvallom a hitemet társaim előtt, érzem, hogy szinte fogja a kezemet az Úr Jézus, és segít, hogy ezen az úton menjek. És nyilván nem csak a tanúságtételben van mellettem, hanem életem minden területén.
És a társaid elfogadják ezt egy világi környezetben, mondjuk az egyetemen?
Hát abszolút, ugye nehéz erről beszélni úgy, hogy az ember nem tökéletes, sajnos. Tehát ez, minden embernek vannak hibái, így nekem is, és nehéz egy olyan értékrendet közvetíteni így, ami a tökéletesedésre hív meg. De azt látom, hogy egy-egy gesztus, egy-egy szóváltás nagyon sokat segíthet. Például nagyon szeretem ezeket a direkt jelképeket, amik úgy elkísérnek az úton. Nekem csak oda szoktam néha csúsztatni egy-egy szent képet, de mindegy, hogy mit gondol szerintem, meg a legtöbbje nem is vallásos tényleg, de azt látom, hogy ez eljutott addig, hogy ez a gesztus, ez tényleg hat, mert szokták a vizsgák előtt kérni, hogy Benni, van nálad egy szent kép, annyira megnyugtatnak ezek a dolgok.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezt nekünk. A Mária Rádió stúdiójában Pados Benyámint hallották, B. Varga Judit kérdezte.
Pados Benyámin vezető szalízi animátorral és minisztráns vezetővel B. Varga Judit beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu